Mózes első könyve 24., 25. és 26. fejezet. Ábrahám élemedett korú öreg ember lett, és az Úr mindennel megáldotta Ábrahámot. Egyszer azt mondta Ábrahám háza öreg szolgájának, aki mindenét kezelte: tedd a kezedet a csípőm alá. Ábrahám azért teszi ezt, mert szeretné, ha a szolgája valamit megígérne neki. Valami rendkívül fontosat. Korábban Ábrahám legfőbb szolgája Eliézer volt. Ezen a ponton nem tudhatjuk, hogy Eliézer éle még, hiszen régóta szolgálta Ábrahámot, és lehet, hogy eddigre már meghalt. Annál érdekesebb azonban a történet, ha esetleg mégiscsak Eliézerről van szó. Eliézer neve ugyanis azt jelenti, hogy Isten az én segítségem. Ha tehát ez a szolga Eliézer, akkor Eliézer megy el messzi földre, hogy Ábrahám fiának feleséget hozzon. Ezt a csodálatos történetet szellemiségre is kivetíthetjük. Korábban már említettük, hogy Ábrahám az atya egyik előképe, sőt azt is láttuk, hogy Izsák a fiú Jézus Krisztus egyik előképének tekinthető. Eliézer pedig a Szentlélek előképe lehet, ezért is fontos a neve, hiszen az Eliézer név azt jelenti, hogy Isten az én segítségem. Amikor Jézus János evangéliumának 14. fejezetében megígérte a Szent Lelket, ezt mondta: én pedig kérni fogom az Atyát, és másik pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké. A görög eredetiben a pártfogó megfelelője a parakletosz, ami az ember mellé szegődő segítőtársat jelent. Egyrészt tehát tudjuk, hogy Eliézer neve azt jelenti, hogy Isten az én segítségem, másrészt pedig látjuk, hogy Jézus a Szent Lelket pártfogónak hívja, pontosabban olyas valakinek, aki mellénk szegődik, hogy segítségünkre legyen. Ahogy most végighaladunk a történeten, arra kérnélek benneteket, hogy a történetet vetítsétek ki szellemi síkra is, mindannak fényében, amit eddig elmondtunk, és akkor látni fogjátok, miről is szól tágabb értelemben ez a történet. Az Atya elküldi a Szent Lelkét egy távoli országba, a zsidók földjén kívülre, hogy elhozza Jézus Krisztus mennyasszonyát. A Szentlélek győzi meg a mennyasszonyt, hogy vele tartson. Mindezt tehát tartsuk a fejünkben, ahogy a történetet olvassuk, mert akkor megláthatjuk azt a képet, amit szerintem Isten ebben a történetben szeretne kirajzolni előttünk. Ábrahám tehát így szólt szolgájához: hadd eskesselek meg az Úrra, az ég és föld istenére, hogy fiamnak nem a kánaániak leányai közül hozol feleséget, akik között lakom, hanem elmész hazámba, a rokonságomhoz, és onnan hozol feleséget a fiamnak, Izsáknak. De a szolga ezt mondta neki: hát ha az a leány nem akar követni engem erre a földre, akkor visszavigyem a fiadat arra a földre, ahonnan eljöttél? Ábrahám így válaszolt neki: őrizkedj attól, hogy oda visszavidd fiamat. Az Úr az égistene, aki kihozott engem atyám házából és rokonságom földjéről, aki beszélt velem és így esküdött meg nekem: a te utódaidnak adom ezt a földet, ő elküldi majd angyalát előtted, hogy onnan hozzon a fiamnak feleséget. Ha a leány nem akar követni téged, akkor mentes leszel a nekem tett eskü alól, de a fiamat nem viheted vissza oda. Ekkor a szolga oda tette kezét urának, Ábrahámnak a csípője alá, és megesküdött neki erre a dologra. A szolga értelemszerűen előbb tisztázni akarta, hogy jól értette az utasításokat, hiszen most már az ő feladata volt, hogy Ábrahám fiának, Izsáknak feleséget hozzon. Ő pedig biztos akart lenni abban, hogy pontosan mire is tesz ígéretet. Ezért is kérdezi, hogy mit tévő legyen, ha a lány, akit talál, nem hajlandó vele tartani. A szolga felismerte, hogy mekkora áldozat és hitlépés egy fiatal lánynak 800 kilométerre vándorolni családjától úgy, hogy soha nem is látta jövendőbeliét, és tudja, hogy valószínűleg soha nem lesz alkalma visszatérni szülőföldjére. Hiszen olyan sok kérdés merülhet fel ilyenkor egy fiatal lányban. Vajon szeretni fogja-e férjét? Vajon olyan lesz-e a férje, amilyenre vágyik? Vajon boldog lesz-e azon a távoli földön? A szolga megértette, hogy milyen nehéz lesz egy ilyen lányt találni, és valószínűleg mindvégig ott motoszkált fejében a kérdés, hogy vajon meg tudja-e győzni a lányt, ha egyáltalán talál Izsáknak megfelelőt, hogy ilyen messzire utazzon vele. A szolga előre látta, hogy milyen nehéz ez a dolog, Ábrahám azonban hitt Istennek, és hitt abban, hogy ez lehetséges. Hogy lesz majd egy olyan lány, aki hajlandó a szolgával tartani, és ezért is mondja neki, hogy az Úr majd elküldi az angyalát előtte, és ő mindent elrendez. Ábrahám legfontosabb utasítása azonban az volt, hogy semmiképpen se vigye vissza Izsákot arra a földre, mert Ábrahám teljesen biztos volt abban, hogy azt a földet ígérte neki és utódainak Isten, ahol akkor tartózkodott. Izsák tehát semmi szín alatt nem mehetett vissza arra a földre, honnan jöttek, és ha a lány nem hajlandó a szolgával tartani, akkor a szolga felszabadul az eskü alól. Az eskü pedig, amit a szolga tett, egyfajta szent küldetéssé vált. Mivel nagy felelősség hárult a szolgára, tisztán akarta látni az eskü feltételeit, ezért Ábrahám mindent elmagyarázott neki. Ezt követően a szolga letette az esküt. Megígérte, hogy elmegy és igyekszik megnyerni egy fiatal lányt, hogy térjen vissza vele és legyen Izsák felesége. Azután kiválasztott a szolga 10 tevét urának a tevéi közül, hogy elmenjen, és vitt magával urától mindenféle értékes dolgot. Elindult és elment Aram Naharaimba, Náhor városába. A városon kívül megpihentette a tevéket egy kútnál este felé, amikor az asszonyok vizet meríteni jártak. Akkor ezt mondta: Uram, Ábrahámnak az én uramnak istene! Adj eredményt még ma, és mutasd meg hűségedet az én uram Ábrahám iránt. Ide állok a forrás mellé, amikor a városbeli lányok kijönnek vizet meríteni. Legyen úgy, hogy ha azt mondom valamelyik lánynak, nyújtsd ide a korsódat, hadd igyam, ő pedig azt mondja, igyál, sőt még a tevéidet is megitatom, akkor őt rendeltet szolgádnak, Izsáknak, és ebből tudom meg, hogy megmutattad hűségedet uram irán. A szolga tehát azt mondja Istennek, hogy Uram, nekem fogalmam sincs, hogy hol van ez a lány, de tudom, hogy te kiválasztottál egyet itt valahol. Nem tudom, hogy ki a te választottad, ezért egyezzünk meg, hogy amikor ide jönnek a lányok vízért, és én oda megyek hozzájuk, és azt mondom, hogy adjatok innom, ha pedig valamelyikük válaszol és vízzel kínál, sőt azt mondja, hogy még a tevéidet is megitatom, Uram, kérlek, legyen ő a te választottad. Legyen ez a jel, és aki ezt mondja majd, arról tudni fogom, hogy ő az, akit te kiválasztottál. A szolga tehát bizonyos kritériumokat szab, amelyek alapján meg tudja állapítani, hogy ki lehet Isten kiválasztottja. Érdekes, hogy néha sok időbe telik, amíg választ kapunk imáinkra. Ábrahám éveken keresztül imádkozott egy fiú gyermekért, mielőtt választ kapott. Néha azonban szinte azonnal jön a válasz, amilyen gyorsan csak kértük, olyan gyorsan meg is érkezik. Vajon miért van az, hogy egyes esetekben azonnali választ kapunk, más esetekben pedig úgy tűnik, mintha Isten meg sem hallotta volna imánkat, és nagyon hosszú időbe telik, míg megérkezik a válasz. Számomra ez mindannak a bizonyítéka, hogy Isten az Ura mindennek. Tudjátok, ha én irányítanék mindent, én azonnal megválaszolnám minden imámat. Amikor viszont azt látom, hogy Isten bizonyos helyzetekben vár, felismerem, hogy ő az ura a helyzetnek, és az ő kezében van az időzítés. Már régen rájöttem, hogy az a legjobb nekem, ha Isten irányítja az életemet, mert sok olyan dolgot kértem már tőle imában, amit utólag szívesen töröltem volna. Uram, ha lehetséges, szeretném törölni a június 23-ai kérésemet, Kérlek, felejtsd el, és ne is válaszold meg. Később ugyanis rádöbbenek, hogy nincs is szükségem arra, amit korábban olyan kitartóan kértem, vagy felismerem, hogy nem tenne nekem jót, ha Isten megadná, mert hirtelen meglátom, hogy hova vezetne, és inkább ártana, mint sem használna. Hány és hány kérésemet töröltem már utólag Istennél. De Isten az Ura minden helyzetnek, és ez így van jól, hiszen Isten nélkül csak káosz uralkodik. Hiszem, hogy Isten minden helyes dolgot, amiért valaha is imádkoztunk, már azelőtt meg akarta adni nekünk, hogy elkezdtünk volna érte imádkozni. Azt is hiszem, hogy az imánk egyszerűen csak lehetőséget adott Istennek arra, hogy megadja, amit már egyébként is meg akart adni. Isten egy bölcs és szerető atya, aki már évekkel korábban tudta, hogy mire volt szükségünk tegnap. És a megválaszolt imákat mindvégig meg is akarta válaszolni. Hiszem, hogy a te mennyei atyád tudja, hogy mire van szükséged, még mielőtt kérésedet feltárnád előtte. És eleve meg akart adni neked minden helyes dolgot, amiért valaha is imádkoztál. Én nem gondolom, hogy az ima megváltoztatná Isten akaratát. Én nem olyannak ismerem Istent, hogy vitatkozhatok vele, hogy felsorolhatom nagyszerű érveimet, és megváltoztathatom Isten gondolkodását meggyőző érveléssel és imáimmal. Ebben nem hiszek. Azt viszont hiszem, hogy Isten minden jót meg akar adni nekem még azelőtt, mielőtt én imába foglaltam volna azt. János azt mondja, ha pedig tudjuk, hogy bármit kérünk, meghallgat minket, akkor tudjuk, hogy már megkaptuk, amit kértünk tőle. Jézus így szólt. És amit csak kértek majd az én nevemben, megteszem, hogy dicsőítessék az atya a fiúban. Majd hozzáteszi. Eddig nem kértetek semmit az én nevemben. Kérjetek és megkapjátok, hogy örömötök teljes legyen. A Márk 11.24-ben pedig ezt olvashatjuk. Ezért mondom nektek, higgyétek, hogy mindazt, amiért imádkoztok és amit kértek, megkapjátok, és meg is adatik nektek. Mindazt, amiért imádkoztok? Mindent és bármit? Azért ez egy elég tág fogalom, nem? De hadd tegyem fel a kérdést nektek. Kinek mondta mindezt Jézus? Vajon a sokaságnak? Nézzétek csak meg az igében. Amikor Jézus ezt mondta, akkor nem volt ott a sokaság. Jézus a tanítványaihoz, egy kisebb csoporthoz szólt. És mi kell ahhoz, hogy valaki Jézus tanítványa lehessen? Ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét, és kövessen engem. Ennek a fényében értelmezzétek tehát Jézus minden korábbiakban említett szavát, mert azok az ígéretek csak azoknak szólnak, akik már megtagadták önmagukat, felvették a keresztet és elindultak, hogy kövessék őt. Ezek az emberek saját életükben már eljutottak a kereszthez, és többé nem saját dicsőségüket, saját javukat vagy saját hasznukat keresik, hanem egyedüli céljuk, hogy Jézus Krisztus dicsőjön meg rajtuk keresztül. Ezek az emberek teljesen odaszánták az életüket. Egy ilyen emberre pedig érvényes, hogy bármit kér, megkapja, hiszen az ilyen ember olyan dolgokat kér majd Istentől, amelyek Istennek kedvesek, és összhangban állnak az ő akaratával. Jézus fent említett ígéretei tehát nem alkalmazhatók általános értelemben véve bárkire, különleges ígéretekről van itt szó, amelyek egy meghatározott embercsoportnak szólnak. Ábrahám szolgája tehát imádkozott és felállított bizonyos kritériumokat, amelyek alapján kérte Istent, hogy mutassa meg neki Izsák jövendőbeliét. Még be sem fejezte szavait, már is jött Rebeka korsóval a vállán. Ő Betuélnak, Milká fiának volt a leánya, Milká pedig Ábrahám testvérének, Náhornak volt a felesége. Milká tehát Lót testvére volt, édesapjuk pedig korán meghalt. Az édesapa halála után Ábrahám maga mellé fogadta elhunyt testvére fiát Lótot, Ábrahám másik fiú testvére pedig magához fogadta a lányt, Milkát, aki tulajdon unokahúga volt, és lényegében feleségül vette. Gyermekük is született, Betuél, aki Rebeka és Lábán édesapja volt. Lábán később ismét belép a képbe, amikor Jákob menekülni kényszerül testvére Ézsau elől. Itt látjuk, hogy még mielőtt Ábrahám szolgája befejezte volna az imádságot, meg is jelent Rebeka korsóval a vállán. A leány igen szép arcú volt, hajadon, akinek férfival még nem volt dolga. Lement a forráshoz, kitöltötte a korsóját és feljött. Ekkor a szolga odafutott és azt mondta: adj nekem egy korty vizet a korsóból. Elérkezett tehát a pillanat, hogy feltegye a nagy kérdést, és biztosan izgatottan várta a választ. Mielőtt odafutott a lányhoz, biztosan elgondolkozott azon, hogy milyen szép is ez a lány, és milyen csodálatos lenne, hogyha ilyen feleséget tudna vinni Izsáknak. Majd sietve megszólította: adj nekem egy korty vizet a korsóból. A leány így felelt: így áll, uram. És gyorsan levette korsóját a kezébe, és inni adott neki. Miután eleget adott neki inni, így szólt: tevéidnek is merítek, míg eleget nem isznak. Sietve beleöntötte a korsó vizet a vájuba, azután ismét odafutott meríteni a forráshoz. Így merített valamennyi tevének. Az ember közben némán figyelte, hogy megtudja, szerencsésé tette útját az úr vagy sem. Az ember közben némán figyelte, de biztosan milyen hevesen dobokhatott a szíve. Ó, annyira gyönyörű ez a lány, vajon ő lenne az? Némán figyelte, bár legszívesebben azonnal elmondott volna neki mindent, de inkább magában tartotta. Ezután elérkezett a következő kérdés ideje. Miután a tevék már eleget ittak, elővett a férfi egy fél sekel súlyú aranyfüggőt, az eredetiben orperec szerepel, fél sekel pedig nagyjából 7 gramnak felel meg. És a leány kezére való 2 karperecet, 10 aranysekel súlyút, ez pedig 160 gramnak felel meg, és ezt kérdezte: kinek a leánya vagy? Nagyon fontos kérdés ez. Ki az apád? Kinek a leánya vagy? Mondd meg nekem, van-e számunkra hely éjszakára apád házánál? Ő ezt felelte: Betuel leánya vagyok, Milká fiái, akit ő Náhornak szült. Azt is mondta neki: van nálunk bőven szalma is, abrak is, meg hely is van éjszakára. Akkor meghajolt az a férfi, leborult az úr előtt, és azt mondta: áldott az úr Ábrahámnak, az én uramnak istene, aki nem vonta meg hűséges szeretetét uramtól. Az úr vezérelt engem ezen az úton az én uram testvérének házához. Milyen csodálatos az úr, hiszen ez a lány Ábrahám rokona. A szolgát nagy izgalom tölthette el ekkor. Leborult és imádta az urat. Majd azt mondta: az úr vezérelt engem ezen az úton. Azt hiszem, hogy ez egy rendkívül fontos kijelentés mindenkinek, aki tudni szeretné, hogy hogyan vezeti gyermekeit Isten. Az Úr vezérelt engem ezen az úton. Hiszem, hogy Isten azt várja tőlünk, hogy lépjünk ki hitben, és ahogy hitben megtesszük az első lépést, ő vezet bennünket tovább. Szerintem sokszor elkövetjük azt a hibát, hogy hátradőlünk és azt mondjuk: itt vagyok, Uram, akkor most kérlek, vezesd az életemet. Itt várok és heverészek, amíg el nem kezdesz vezetni. Ha azonban ezt teszed, nagy az esély annak, hogy soha nem tudod meg, hogy merre menj. Kelj fel, indulj el, és akkor az Úr megmutatja, hogy merre haladj. Túl sokan passzívan állnak hozzá Isten vezetéséhez. Azt mondják: Uram, itt vagyok, és csak vezess. Közben azonban meg sem moccannak. Pedig fontos, hogy kilépjünk. Ha Ábrahám szolgája Bersebában maradt volna, és hónapokon keresztül csak imádkozott volna, hogy Uram, kérlek, vezess el a megfelelő lányhoz, vajon hogyan vezethette volna el az úr Rebekához, amíg ő Bersebában várakozik? A szolgának el kellett indulnia, és amikor elindult, az úr vezetni kezdte őt. Azt hiszem, hogy gyakran esünk abba a hibába, hogy a teljes képet várjuk Istentől, még mielőtt nekivágnánk az útnak. Fülöp egy hatalmas ébredés kellős közepén találta magát Szamáriában. Sok ember hitt az Úrban, de Istentől épp akkor azt az utasítást kapta, hogy hagyja el Szamáriát és menjen el Gázába, egy néptelen sivatagi területre. A legtöbbünk valószínűleg, ha ezt az utasítást kapja az Úrtól, azonnal feltenni a kérdést. De hát, Uram, miért akarod, hogy oda menjek? Uram, mit csináljak én ott? Mit tartogatsz ott számomra? Uram, itt éppen egy hatalmas ébredés van, és nagyon sok ember tér meg. Uram, mit tervezel? Az ember azt akarja, hogy Isten előre megmutassa neki a teljes képet. Isten azonban nem mindig mutat meg mindent előre, sokszor egyszerre csak egy lépést láthatunk, és addig nem is mutatja meg a második lépést, amíg az első lépést meg nem tettük. Miért is mutatná meg Isten a második lépést, ha az első lépést nem tetted meg még? Fülöp tehát elhagyta Szamáriát, lement a Gázába vezető útra. Ott pedig megpillantott egy hintót, ami éppen Etiópiába tartott. És akkor megkapta a következő lépést. Menj oda, csatlakozz ahhoz a hintóhoz. És Fülöp nem kezdett el az Úrral vitatkozni, nem kérdezgetett, hanem megtette, amire az Úr kérte, és odament a hintóhoz. Isten tehát lépésenként vezet bennünket. Ha nem teszem meg az első lépést, nem jutok el a második lépésig. Hitben kell megtennem az első lépést, és ahogy elindulok, Isten irányítani fogja a lépteimet, és mindig megmutatja a következő lépést. Az Úr vezérelt engem ezen az úton az én uram testvérének házához. És ez bizony nem semmi. Legalább 800 kilométert utazott, és fején találta a szöget. Biztosan több kút is volt útközben, ahol megállhatott volna, de Isten a helyes kúthoz vezette. Sőt, az időzítés is tökéletes volt, hiszen Rebeka volt az első, akivel találkozott. 800 kilométer vándorlás után vállalkozását siker koronázta. Ezután elszaladt a lány, és elmondta anyja háza népének, hogy mi történt. Rebekának pedig volt egy Lábán nevű bátyja. Ez a Lábán kiszaladt ahhoz az emberhez a forráshoz. Amikor látta a függőt és a húga kezén levő karpereceket, és meghallotta húgának, Rebekának a beszédét, aki elmondta, hogy miről beszélt vele az az ember, akkor odament ahhoz az emberhez, aki még mindig ott állt a tevék mellett a forrásnál. Később látni fogjuk, hogy Lábán meglehetősen pénzsóvár volt. Ez esetben is húga ajándékba kapott karperecei keltették fel érdeklődését a kútnál várakozó szolga iránt. Nem meglepő tehát, hogy igen nyájasan viselkedik majd a szolgával, és már rohan is ki hozzá, valószínűleg abban a reményben, hogy neki is csurran cseppen valami. Kirohant át a szolga után a kúthoz, a szolga ugyanis a kútnál maradt, amíg Rebeka hazament, hogy megkérdezze, náluk maradhat-e éjszakára embereivel és 10 tevéjével. Lábán pedig így szólt hozzá. Jöjj be, áldott embere az Úrnak, mit állsz idekint? Én már elkészítettem a házat és a tevék helyét is. Valójában erre még nem lehetett ideje, de amikor látta a karkötőket, úgy tűnik, hogy elszánta magát, hogy mindent megtesz és előkészíti a házat is. A férfi bement a házba, Lábán meg levette a tevékről a szerszámot, adott a tevéknek szalmát és abrakot, azután vizet hoztak, hogy megmossák a lábát, meg a vele levő emberek lábát is. Majd ennivalót tettek eléje, de ő így szólt. Nem eszem, amíg el nem mondom a mondani valómat. Lábán így szólt hozzá. Beszélj! Ő pedig ezt mondta. Ábrahám szolgája vagyok. Az Úr igen megáldotta az én uramat, és meggazdagodott. Adott neki juhokat, szarvasmarhákat, ezüstöt, aranyat, szolgákat, szolgálókat, tevéket és szamarakat. Uramnak a felesége Sára, öregkorában szült fiút az én uramnak, aki neki adta mindenét. Itt láthatjuk azt, hogy a Szentlélek hogyan kezdi hívogatni Jézus mennyasszonyát. A Szentlélek a mennyek országának dicsőséges gazdagságáról mesél nekünk. Az igében azt olvashatjuk, hogy az utak színaranyból vannak, a falak jáspisból, a város kapui pedig gyöngyből. Sőt, olvashatunk az életvizének folyójáról is, amely ragyogó, mint a kristály, és amelynek két ága között ott áll az élet fája. Milyen dicsőséges is lehet Isten országa! Istennek is van egy fia, és mindent neki adott. Ő minden örököse, és Isten mindent az ő fennhatósága alá helyezett. A Szentlélek pedig bizonyságot tesz nekünk Isten országa dicsőségéről, és arról, hogy hogyan tette meg fiát minden örökösévé. A fiú pedig keresi mennyasszonyát. Egészen pontosan az atya keres mennyasszonyt a fiának. A Szentlélek tehát bizonyságot tesz nekünk Jézus Krisztusról. Péter pedig azt mondja, őt szeretitek, pedig nem láttátok. Ebből láthatjuk, hogy a Szentlélek jó munkát végzett. Bár nem láttam őt, mégis szeretem. És bár még nem láttam, a szívemben kimondhatatlanul nagy örömmel örvendezek, ahogy a dicsőséges országra gondolok, amelynek Jézus Krisztus mennyasszonyaként én is részese lehetek. És már alig várom ezt. A szívem tele van izgatott várakozással és örömmel, így várom azt a napot, amikor végre megláthatom őt színről színre. Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre. Már alig várom. Ábrahám szolgája tehát izgatottan beszámol urának gazdagságáról, és mindarról, amit az ura a fiának adott. Engem pedig így esketett meg az uram. Ne védj fiamnak feleséget a kánaániak leányai közül, akiknek a földjén lakom, hanem menj el apám házához, az én nemzetségemhez, és onnan hoz feleséget a fiamnak. S amikor azt mondtam az uramnak, hát ha az a lány nem akar követni engem, akkor így felelt nekem. Az úr, akinek a színe előtt járok, elküldi majd angyalát veled, és szerencsésé teszi utadat, hogy feleséget hozhass fiamnak az én nemzetségemből, apám házából. Ábrahám tehát hitt abban, hogy Isten vezeti majd a szolgát, és szerencsésé teszi útját. Csak akkor mentesülsz a nekem tett eskü alól, ha elmész az én nemzetségemhez. Ha nem adják neked, akkor is mentesülsz a nekem tett eskü alól. Amikor ma a forráshoz értem, ezt mondtam. Uram, Ábrahámnak az én uramnak Istene, bárcsak szerencsésé tennéd utamat, amelyen járok. Ide állok a forrás mellé. Legyen úgy, hogy ha azt mondom valamelyik lánynak, aki kijön vizet meríteni, adj innom egy kis vizet a korsóból, és ezt feleli nekem. Így áll, sőt, még a tevéidnek is merítek, az legyen az a lány, akit az úr az én uram fiának rendelt. Még be sem fejeztem magamban a beszédet, már is jött Rebeka korsóval a vállán, lement a forráshoz és merített. Ezt mondtam neki. Adj innom! Van ebben számomra valami érdekes. Isten meghallja szívünk imádságait. Nem is szükséges imáinkat szavakba önteni. Sokszor úgy gondoljuk, nem is imádkozunk igazán, ha nem hangosan imádkozunk, pedig Isten ismeri a szívünk imádságait. A szolga nem felemelt kezekkel állt kint a pusztában, és nem fennhangon imádkozott. Ha ezt tette volna, minden lány figyelmét magára irányította volna, és mindenki rohant volna, hogy vizet merítsen neki a kútból. Azt hiszem, hogy sokszor azért kapunk választ hangos imáinkra, mert az emberek belefáradtak kiáltásunkba, és megtesznek mindent, csak hogy abba hagyjuk. Azért reagálnak szükségleteinkre, mert nagy dobra vertük azokat. Jézus azonban ezt mondta. Te pedig, amikor imádkozol, menj be a belső szobádba, és ajtódat bezárva imádkozzál atyádhoz titokban. Atyád pedig, aki látja, amit titokban teszel, megfizet neked. Az imáinkat nem mindig szükséges hangosan kimondanunk. Én személy szerint azonban rájöttem, hogy néha igenis jó hangosan megfogalmazni az imáinkat, nem mintha kötelező lenne, hanem mert néha úgy érzem, hogy jót tesz nekem. Ha ugyanis letérdelek az ágyam mellé, a kezemre hajtom a fejemet, és magamban elkezdek imádkozni, igen gyorsan álomba szenderülök. Úgy is fogalmazhatnék persze, hogy ilyenkor megpihenek az Úrban. Persze nézőpont kérdése. Nekem minden esetre jót tesz, hogyha hangosan imádkozom, mert így jobban tudok az imára összpontosítani. Ha viszont csak magamban imádkozom, sokszor azon kapom magam, hogy elkalandoznak a gondolataim, és hirtelen megint Hawaii szigetén találom magam. Hadd tegyem hozzá, hogy mindamellett azért sokat imádkozom magamban. Vannak olyan dolgok, amiket nem akarok kimondani, ezek a szívem mély imádságai, gyakran viszont fontosnak érzem, hogy hangosan imádkozzak, hogy jobban tudjak összpontosítani. A lényeg azonban az, hogy nem muszáj hangosan imádkozzunk, hiszen Isten szívünk kiáltását is meghallja. Érdekesnek tartom, hogy ez a szolga is csak magában imádkozott, lehet, hogy még a fejét sem hajtotta le, hiszen ez sem létfontosságú. Magában azonban végig imádkozott, hogy megtalálja Izsáknak a megfelelő feleséget. Még be sem fejeztem magamban a beszédet, már is jött Rebeka korsóval a vállán, lement a forráshoz és merített. Ezt mondtam neki. Adj innom. Ő gyorsan levette a korsóját és így felelt. Így áll. Sőt, még a tevéidet is megitatom. Ittam, és ő a tevéket is megitatta. Azután megkérdeztem tőle. Kinek a leánya vagy? Ő ezt mondta. Annak a Betuelnek a leánya vagyok, akit Milkás szült Náhornak. Ekkor a függőt az órába és a karpereceket a kezére tettem. Azután meghajoltam, leborultam az Úr előtt, és áldottam az Urat, Ábrahámnak, az én Uramnak az Istenét, aki a helyes úton vezérelt engem, hogy az én Uram testvére leányát vigyen feleségül a fiának. Most azért, ha meg akarjátok mutatni, hogy szeretitek Uramat, és hűek vagytok hozzá, mondjátok meg ezt nekem. De ha nem, azt is mondjátok meg, mert aszerint fordulok jobbra vagy balra. Lábán és Betuel így válaszolt. Az Úrtól indult el ez a dolog, mi nem mondhatunk neked sem rosszat, sem jót. Vagyis egyértelműen az Úrtól van ez. Itt van Rebeka, vidd és menj. Legyen Urad fiának a felesége, ahogyan elvégezte az Úr. Amikor meghallotta Ábrahám szolgája beszédüket, földre borult az Úr előtt. Azután a szolga ezüst és aranyékszereket meg ruhákat vett elő, és Rebekának adta. Drága ajándékokat adott a bátyjának és az anyjának is. Majd ettek és ittak az emberekkel együtt, akik vele voltak, és ott töltötték az éjszakát. Amikor felkeltek reggel, így szólt. Bocsássatok el Uramhoz! Vegyük észre, hogy amint a szolga megtudta, hogy elengedik Rebekát, ajándékokkal árasztotta el a lányt. Abban a pillanatban, amikor életünket odaszálljuk Jézus Krisztusnak, a Szentlélek is elkezdi kijönteni ránk a lélek dicsőséges ajándékait. A békesség, az öröm, a szeretet, az erő ajándékát, és különleges módon kezd el bennünk munkálkodni. A leány bátyja is anyja azonban ezt mondta. Hadd maradjon velünk a leány még, vagy 10 napig, aztán elmehet. De ő így felelt nekik. Ne tartsátok vissza, hiszen az Úr szerencsésé tette utamat. Bocsássátok el, hadd menjen Uramhoz. Azok ezt mondták. Hívjuk ide a leányt, és kérdezzük meg őt magát. Oda hívták Rebekát, és azt kérdezték tőle. Elmész-e ezzel az emberrel? Ő azt felelte. Elmegyek. Most tehát Rebeka kezében a döntést. A szolga azonnal szeretné tudni, sietve akar visszatérni a jó hírrel, hogy az Úr szerencsésé tette az útját, Rebeka édesanyja és testvére azonban természetesen tiltakoznak. Hajlandóak ugyan elengedni Rebekát, de abban reménykednek, hogy legalább néhány napot még eltölthetnek vele, mielőtt elválik tőlük, hiszen tudják, hogy valószínűleg soha nem láthatják őt viszont. Mivel a szolga ragaszkodott ahhoz, hogy azonnal útra keljenek, elhatározták, hogy személyesen Rebekát kérdezik meg az ügyben. Megkérdezik tehát Rebekától, hogy a szolgával tart-e, még akkor is, hogyha azonnal útra kell indulni. Rebeka pedig csodálatos választ ad. Elmegyek. Nekünk is döntenünk kell. Ezt a döntést pedig senki más nem hozhatja meg helyettünk. Nekünk kell döntenünk, hogy része akarunk-e lenni Isten családjának. Ebben az esetben Rebekának kellett döntenie, és ő élt is a döntési jogával. Elbocsájtották tehát húgukat, Rebekát és a dajkáját, meg Ábrahám szolgáját embereivel együtt. Megáldották Rebekát, és ezt mondták neki. Húgunk, legyen utódait száma 1000-szer 10000. Vegye birtokba utódod ellenségei városát. Azután fölkelt Rebeka és szolgálói, felültek a tevékre, és követték azt a férfit. Így vitte el a szolga Rebekát, és elment. Izsák éppen megérkezett a lahajrói kúttól, mert a délvidéken lakott. Biztosan emlékeztek, hogy a lahajrói kút annyit jelent, hogy annak a kútja, aki él és lát engem. Ennél a kútnál sírdogált korábban Hágár, amikor elszökött Szárajtól, mert az rosszul bánt vele. Az úrangyala akkor rátalált Hágárra ennél a forrásnál, és megparancsolta neki, hogy térjen vissza úrnőjéhez, és alázkodjon meg előtte. Az úrangyala azonban azt is megígérte neki, hogy nagyon megsokasítja utódait, és Hágár fiút fog szülni, akit nevezzen Izmaelnek. Hágár ekkor ezt mondta az úrról. Te vagy a látás istene. Így a kutat lahajrói kútnak nevezték, ami azt jelenti, az úr, aki él és lát engem. Most azt látjuk, hogy Izsák ennek a kútnak a közelében lakik. Ez a kút egyébként többször is megjelenik majd a történetben, és a későbbiekben kiderül, hogy Izsák erre a területre költözött. Este felé kiment Izsák imádkozni a mezőre. Amint föltekintett, látta, hogy tevék közelednek. Érdekes, hogy Ábrahám hitéről sokat olvashatunk az igében, miközben Izsák hitéről, illetve Istennel való kapcsolatáról igencsak keveset árul el nekünk a Biblia. Itt van azonban egy utalás Izsák lelki életére, Izsák este kint imádkozott a mezőn. Az én tapasztalatom is az, hogy a legjobb idő az imádságra este van szürkületkor. Emlékszem, hogy amikor kisrác koromban az óceánhoz közel laktunk, az egyik kedvenc elfoglaltságom az volt, hogy lementem az óceán partjára, és csak ültem a homokban teljesen egyedül. Néztem a naplementét, figyeltem a sirályokat, és egyszerűen csak elmélkedtem Istenről és az ő nagyságáról. Olyan gyermekkori emlékez, ami mind a mai napig elevenen él bennem. Csodálatos volt esténként Istenről elmélkedni. Itt is azt látjuk, hogy Izsák este kint van a mezőn, imádkozik, amikor pedig felnéz, látja, hogy tevék közelednek. Ekkor még nem tudhatta, hogy a szolga útja sikerrel járt. Rebeka is föltekintett és meglátta Izsákot. Akkor leszállt a tevéről és azt kérdezte a szolgától. Ki az a férfi, aki szembe jön velünk a mezőn? A szolga így felelt. Ő az én uram. Akkor Rebeka fájtat vett elő és eltakarta magát. A szolga pedig elbeszélte Izsáknak mindazt, amit végzett. Izsák ekkor bevezette Rebekát anyjának, Sárának a sátrába, és feleségül vette Rebekát. Izsák megszerette őt, és megvigasztalódott anyja halála után. Ábrahám ismét megnősült, feleségének Ketúrá volt a neve. Ketúrá annyit jelent, hogy mindannyiunk anyja. Ő szülte neki Zimránt, Jogsánt, Medánt, Midjánt, Jisbákot és Suáhot. Jogsán nemzette Sebát és Dedánt. Dedán fiai lettek az Assúriak, a Letúsiak és a Leúmiak. Midján fiai pedig Efá, Éfer, Hanók, Abidá és Eldá. Ezek mind Ketúrának a leszármazottai. Ezek a nevek nem igazán jelentenek nekünk semmit. Ahogy ezt már említettem, egyes vérvonalakat csak egy bizonyos ideig követ nyomon az ige, például egyetlen nemzedéken át, majd a felsorolásnak hirtelen vége szakad. Olyan ágak esetében látjuk ezt, amelyek nem kapcsolódnak Jézus Krisztushoz. Már itt Mózes első könyvében is nyilvánvaló, hogy a történet Jézus Krisztusról szól. Az ige tehát azt a vérvonalat követi, amely Jézus Krisztushoz vezet, hiszen ez a fontos. A történelem Jézus Krisztusról szól, ő áll a középpontban. Ilyen szempontból tehát nem fontosak Ábrahám fiai, akiket a 25. fejezet elején említ az ige. Az 5. vers azonban nagyon is fontos. De Ábrahám Izsáknak adta mindenét. Izsák volt az a fiúgyermek, akit Isten ígért meg Ábrahámnak és Szárának. Az Ábrahám másodrangú feleségeitől származó fiaknak csak ajándékokat adott Ábrahám, és még életében eltávolította őket fia Izsák mellől kelet felé, egy keleti országba. Ábrahám tehát Izsáknak adta mindenét, többi fiának pedig csak ajándékot adott, majd elküldte őket. Láthatjuk tehát, hogy Izsák válik a történet központi alakjává, mert ő része annak a vérvonalnak, amely elvezet Jézus Krisztushoz. Ábrahám életkora, amit megért, 175 év volt. Akkor elhunyt Ábrahám, meghalt késő vénségében, öregen, betelve az élettel, és elődei mellé került. Ábrahám tehát 175 éves korában halt meg. Valójában az történt, hogy a lelke kiköltözött öreg sátrából, mert az az öreg sátor már nem bírta tovább, és teljesen elhasználódott. Amikor pedig egy sátor teljesen leépül, többé nem véd az eső vagy a nap elől, és folyamatosan csak foltozgatni kell, és akkor itt az ideje, hogy kiköltözzünk a sátorból. Ábrahám is kiköltözött földi sátrából. Mindez azonban még azelőtt történt, hogy Jézus Krisztus utat nyitott a mennybe, ezért Ábrahám nem a mennybe ment, hanem a Hádészba. Ott lett vigasztalójává azoknak, akik szintén a Hádészba kerültek, és várták Isten ígéretének beteljesülését. Lukács evangéliumának 16. fejezetében Ábrahámot a Hádészban találjuk, ahol Lázárt vigasztalja. Sőt, azt is látjuk, hogy a gazdag ember megszólítja Ábrahámot, Ábrahám pedig válaszol. Jézus halála után, még mielőtt felment a mennybe, leereszkedett a föld mélyébe. Így ment el a börtönbe levő lelkekhez is, és prédikált azoknak. Ábrahám lelke is ott volt, és Jézus prédikált neki is, és mindazoknak, akik Ábrahámmal együtt várták a messiás eljövetelét, Isten ígéretének beteljesedését. Ezért olvashatjuk Ézsaiás proféciájában, hogy megnyitja a börtönök kapuit, és kiszabadítja a foglyokat. Ezek az emberek fogságban sínlődtek, de Jézus megnyitotta a börtönök kapuit, és szabadságra vezette őket. Isten gyermekeként azon a napon, amikor az én lelkem elhagyja a földi sátramat, mivel Jézus Krisztus megnyitotta az utat, egyenesen a mennybe mehetek, és beköltözhetek Istentől készített új hajlékomba, ami nem kézzel csinált, hanem örökkévaló mennyei ház. Kiköltözöm tehát ebből az ütött-kopott földi sátorból egy teljesen új házba, amiről az Úr megígérte, hogy elkészíti nekem. Az én atyám házában sok hajlék van. Ha nem így volna, vajon mondtam volna-e nektek, hogy elmegyek helyet készíteni a számotokra? Ő tehát elkészíti nekem a helyet, az én mennyei hajlékomat, ami nem kézzel csinált, hanem örökkévaló. Ez a földi sátor azonban átmeneti. Az én földi sátram még annyi évet sem bírna ki, mint az Ábrahámé. Tulajdonképpen az volna a lehető legrosszabb az életemben, ha én is 175 évig élnék. Még 75 évig sem akarok élni. Persze, ha ez az Úr akarata, akkor rendben van, de azt hiszem, hogy nem fogok olyan sokáig élni, és jó tudni, hogy bár egy napon teljesen elhasználódik a földi sátram, az Úr már elkészítette az új hajlékot a lelkemnek, és az Úr házat készít nekem, nem holmi sátrat. Bevallom, hogy kezdek belefáradni ebbe a sátorba, sőt, maga a sátor is kezd elfáradni. Egy ideig jó a sátor is, de egy idő után rádöbben az ember, hogy egy sátorban nincs meg az a komfort, amire vágyunk. Ezért aztán az ember elkezd vágyakozni egy ház után. Eljön majd az a nap, amikor én is egy vadi új házba költözöm. Egy olyan házba, amit maga Isten készített, és amely örökre megmarad. Ezért mondta Pál is, azért sóhajtozunk ebben a testben, mivel vágyakozunk felölteni rá mennyből való hajlékunkat. Tehát mindenkor bizakodunk, és tudjuk, hogy amíg a testben lakunk, távol lakunk az Úrtól. De bizakodunk, és inkább szeretnénk kiköltözni a testből, és hazaköltözni az Úrhoz. Ábrahám tehát meghalt, vagyis a lelke elhagyta a testét, miután abban 175 évig lakott. Szép kort ért meg Ábrahám, halála után pedig elődei mellé temették. Fiai Izsák és Izmael temették el a Makpelai barlangban Efronnak, a Hettita Cohár fiának a szántóföldjén, Mamréval szemben, azon a szántóföldön, amelyet Ábrahám a hettitáktól vett meg. Ott temették el Ábrahámot, ahol Sárát a feleségét. Figyeljük meg, hogy Izsák és Izmael itt együtt vannak, ahogy eltemetik Ábrahámot. Korábban ellenségeskedés támadt közöttük, de most úgy tűnik, hogy édesapjuk halála összehozta őket. Ezen a ponton rövid időre Izmaelt követi az ige, majd visszatér Izsákra. Izmael ugyanis nem fontos a Jézus Krisztusra koncentráló történet szempontjából. A 12. verstől Izmael leszármazottairól olvashatunk, akik a mi szempontunkból kevésbé fontosak, ugyanúgy, ahogy az utódok, akik Ábrahám másodfeleségétől születtek. Nem szívesen szállnék harcba ezekkel a nevekkel. Ugorjunk ezért a 16. versre. Ezek Izmael fiai, és ez a nevük falvaik és sátortáboraik szerint. 12 fejedelem törzseiknek megfelelően. Izmael életkora 132 esztendő volt. Akkor elhunyt, meghalt, és elődei mellé került. Izmael utódai Havilától Súrig tanyáztak, amely Egyiptomtól keletre Assur felé van. Szembeszálltak a testvértörzsekkel is. Így érkezünk el Izsák nemzetségéhez, és ez az, ami igazán fontos. Ez Izsáknak, Ábrahám fiának a nemzetsége. Ábrahám nemzette Izsákot. Izsák 40 esztendős volt, amikor feleségül vette Rebekát, az Arám Betuel leányát, az Arám Lábán húgát Padan Aramból. És Izsák könyörgött az Úrnak feleségért, mivel meddő volt. Izsák tehát imádkozott feleségért, hogy az Úr nyissa meg a méhét. Érdekes, hogy hány gyerek futkározik a mi gyülekezetünkben is, akik konkrét válaszok az imákra. Több olyan párért is imádkoztak a gyülekezet vezetői, akiknek nem lehetett gyermeke, Isten pedig gyermekkel áldotta meg őket. Az Úr pedig engedett könyörgésének, úgyhogy teherbe esett Rebeka a felesége. De a fiúk tusakodtak a méhében. Akkor ezt mondta Rebeka. Ha így van, minek is élnék? Elment azért, hogy megkérdezze az Urat. Komoly harc folyt tehát Rebeka méhében, ami a fiúk születése után is folytatódott. De vajon mit érzékelhet egy magzat az asszony méhében? Nem tudhatjuk, mert nem emlékszünk vissza az anyamében töltött időszakunkra. De vajon mit érzékelünk a születésünk utáni első évben? Ezt sem tudjuk, hiszen erre sem emlékszünk vissza. Abban azonban biztosak lehetünk, hogy a szülés utáni első évben a gyermek már tudatánál van, hiszen képes arra, hogy különféle érzéseket kifejezzen. A boldogságot, a haragot, az elégedettséget, bár egyikünk sem emlékszik életének arra a szakaszára. Annak a puszta ténye azonban, hogy nem emlékszünk, még nem jelenti azt, hogy nem voltak érzéseink, sőt azt sem, hogy a magzatnak nincsenek érzései az anyamében. Elképzelhető, hogy néha azért rúg a gyermek a mélyben, mert dühös. Lehet, hogy beleunt abba az adott testhelyzetbe, és rúg egyet. Elképzelhető, hogy Ézsau és Jákob dühösek voltak egymásra édesanyjuk méhében, és tusakodtak. Amikor pedig elérkezett a szülés pillanata, az egyikük megfogta a másik sarkát. A harc folytatódott, és soha nem is ért véget igazán. Rebekát tehát aggasztotta a fiúk tusakodása a méhében, ezért imában megkérdezte az urat, hogy mit jelent mindez. Az úr pedig ezt mondta neki. Két nép van méhedben, két nemzet válik ki belsődből. Egyik nemzet erősebb lesz a másiknál, de a nagyobbik szolgál a kisebbnek. Ne feledjük, hogy időben még a fiúk születése előtt járunk, még mielőtt bármelyikük bármit is tehetett volna. De hogyan lehet, hogy Isten már ezt ekkor megjövendölte? Vajon mennyire igazságos ez? Vajon igazságos dolog-e Isten részéről előre megállapítani, hogy a nagyobbik szolgál majd a kisebbiknek? Pál is foglalkozik ezzel a kérdéssel a rómaiakhoz írt levelében, soha ne feledjük azonban, hogy Isten szempontjából az eleve elrendeltség mindig Isten előzetes tudásán alapul. Mert akiket eleve kiválasztott, azokról eleve el is rendelte, hogy hasonlókká legyenek fia képéhez. Isten tehát már születésük előtt kijelentette, hogy Rebeka méhében két nép tusakodik, amelyek nagyban eltérnek majd egymástól. Sőt, a nagyobbik szolgál majd a kisebbnek. A két nép nem más, mint az izraeliták és az edómiak, akik igazából soha nem jöttek ki túl jól egymással. Az edómiak népe mára már kihalt. Az utolsó edómiak, akikről tudunk, Heródes családjának tagjai voltak. Arról a Heródesről van itt szó, aki Jézus korában uralkodott, és minden zsidó kisfiút megöletett Betlehemben, hogy a messiást elpusztítsa. Az edómiak mindvégig igyekeztek akadályokat gördíteni Isten munkájának útjába. Amikor Izrael népe kivonult Egyiptomból és át akart kelni az edómiak területén, hogy eljusson arra a földre, amit Isten megígért neki, az edómiak összegyűltek, hogy harcba szálljanak Izraellel, és megakadályozzák átvonulásukat. Ézsau is ilyen volt. Sem Isten, sem pedig Isten dolgai nem érdekelték őt. Isten pedig előre látta, hogy milyen lesz Ézsau hozzáállása, ezért még születésük előtt a fiatalabb testvért, Jákobot választotta örökösnek, illetve annak, akinek utódain keresztül végül eljön majd a világba a messiás. Isten tehát már a fiúk születése előtt kiválasztotta a fiatalabbat, és kijelentette, hogy az idősebb szolgál majd a fiatalabbnak. Elérkezett a szülés napja, és ikrek voltak a méhében. Kijött az első, vöröses volt, és mindenütt szőrös, mint a daróc. Ezért Ézsaunak nevezték. Ami szőröst jelent, abban az időben gyakori volt, hogy a gyermek születésének valamelyik mozzanata alapján kapta a nevét. Azután kijött a testvére, kezével Ézsau sarkába kapaszkodva. Ezért őt Jákobnak nevezték el. Ami szó szerint azt jelenti, hogy sarokfogó. Izsák 60 esztendős volt, amikor ezek születtek. Izsáknak tehát sokáig nem voltak gyermekei. 40 éves korában házasodott meg, és 60 éves korában születtek meg fiai, vagyis 20 évig imádkozhatott, és Isten megáldotta őt gyermekkel, és végül ikrekkel ajándékozta meg. Amikor a fiúk felnőttek, Ézsau a vadászathoz értő, szabadban élő ember lett, Jákob ellenben szelíd sátorlakó. Attól tartok, hogy a fordításokban nem igazán sikerült visszaadni a szelíd kifejezéssel az eredetiben szereplő tam szók igazi jelentését. Az ige ugyanis ebben az ige részben a tam szóval jellemzi Jákobot, és bár szelídnek fordították, az Ószövetség más részein ezt tökéletesnek, fedhetetlennek fordítják. Emlékeztek csak, amikor Isten megkérdezte a sátántól? észrevetted-e szolgámat, Jóbot? Majd hozzáteszi, hogy ő fedhetetlen ember. Az eredetiben ebben az igeversben is a tam kifejezés szerepel, bár láthatjuk, hogy Jób könyvében ezt fedhetetlennek fordították. Ahol tehát a fordításban azt olvassuk, hogy Jákob szelíd ember volt, a héber eredeti elárulja nekünk, hogy valójában fedhetetlen ember volt és sátorlakó. Bevallom, hogy hajlamosak vagyunk rossz színben feltüntetni Jákobot, és bizony én is sokszor ezt tettem egy-egy trükkös cselekedete miatt. Valójában azonban Jákob Isten választott embere volt, és érdekes, hogy Isten soha nem ócsárolta őt. A legutóbbi alkalommal, amikor megint leszóltam Jákobot, az Úr szólt hozzám, és megkért, hogy hagyjak fel ezzel. Így többé nem akarok Jákobra rossz szemmel nézni. Pál is felteszi a kérdést. Ki vagy te, hogy más szolgája felett ítélkezel? Tulajdon urának áll vagy esik. De meg fog állni, mert van hatalma az Úrnak arra, hogy megtartsa. Isten pedig Jákobot is megtartotta, így hát hogy jövök én ahhoz, hogy Jákobot leszóljam? Ha Jákob az én szolgám lett volna, úgy bántam volna vele, ahogy jónak látom, de Jákob nem az én szolgám. Jákob nem nekem tartozik elszámolással, hanem Istennek, hiszen az ő szolgája. Ha pedig ez igaz Jákobra, akkor igaz másokra is. Ki vagyok én, hogy ítélkezzem feletted, amikor Isten az, aki megtart téged? Hiszen te sem az én szolgám vagy. Ha az lennél, ítélkezhetnék feletted, te azonban Istent szolgálod. Ezért nincs jogom ítélkezni feletted, hiszen Isten dolga, hogy bennünket, az ő szolgáit megítéljen. Ezért Izsák Ézsaut szerette. Egyszerű okokból, mert ízlett neki a vad. Pedig ez nem jó ok arra, hogy az egyik fiút jobban szeresse a másiknál. Rebeka viszont Jákobot szerette. Szomorú, de igaz, hogy mindkét szülőben részrehajlás volt. Egyszer Jákob valami főzeléket főzött, amikor Ézsau fáradtan jött meg a mezőről. Ézsau azt mondta Jákobnak, hadd egyem ebből a vörös ételből, mert fáradt vagyok. Ezért nevezték el őt Edomnak, ami vöröset jelent, és ezért nevezték ezután Ézsau leszármazottait edómiaknak. De Jákob azt felelte, add nekem érte azonnal az elsőszülöttségi jogodat. Ézsau ezt mondta, én úgyis folyton halálos veszélyben vagyok. Mire való nekem az elsőszülöttségi jog? Ézsau tehát könnyelműen bánt elsőszülöttségi jogával. Jákob azt felelte. Akkor esküdj meg nekem azonnal. Ézsau megesküdött neki, így adta el elsőszülöttségi jogát Jákobnak. Jákob meg adott Ézsaunak kenyeret és lencse főzeléket. És ő evett, ivott, azután fölkelt és elment. Ennyire semmibe vette Ézsau az elsőszülöttségi jogot. Ézsaut nem érdekelték a lelki dolgok, cseppet sem érdekelte az elsőszülöttségi jog, és ezért semmibe vette azt. Egyszer éhínség volt az országban, azon az első éhínségen kívül, amely Ábrahám idejében volt. Ekkor elment Izsák, ahogy ezt korábban édesapja is tette, Abimelekhez, a filiszteusok királyához, Gerárba. Persze ez nem lehetett ugyanaz az Abimelek, akivel korábban Ábrahám megismerkedett, hiszen mindez több mint 100 évvel később történik. Abimelek a filiszteusok mindenkori uralkodójának címe volt. Izsák tehát elment a filiszteusok földjére, mert megjelent neki az Úr, és ezt mondta. Ne menj Egyiptomba, hanem abban az országban lakj, amelyet én mondok neked. Isten tehát egyértelműen megparancsolja Izsáknak, hogy ne menjen Egyiptomba. Maradj jövevényként ebben az országban, én pedig veled leszek és megáldalak, mert neked és utódaidnak adom ezeket az országokat mind, és megtartom azt az esküt, amellyel megesküdtem apádnak Ábrahámnak. Ahogy Izsák a filiszteusok földjére indul, Isten meglátogatja Izsákot, és megerősíti azt az ígéretet, amit korábban Ábrahámnak tett. és úgy megszaporítom utódaidat, hogy annyian lesznek, mint égen a csillag. A te utódaidnak adom mindezeket az országokat. És ami a lényeg, és a te utódod által nyernek áldást a föld összes népei. Az utód egyes számban szerepel itt, és Jézus Krisztusra utal. Isten tehát ígéretet tesz, hogy a messiás Izsák leszármazottja lesz. Mert hallgatott Ábrahám a szavamra, és megtartotta a megtartandókat, parancsolataimat, rendelkezéseimet és utasításaimat. Tehát Ábrahám miatt adta Isten ezeket az ígéreteket, Izsák pedig élvezheti a gyümölcseit édesapja hűségének. Izsák Gerárban telepedett le. Amikor annak a helynek a lakosai a felesége iránt kérdezősködtek, azt mondta, hogy a húga, ahogy azt annak idején édesapja is tette. Félt azt mondani, hogy a felesége, hogy meg ne öljék annak a helynek a lakói Rebeka miatt, mert szép arcú volt. Amikor már jó ideje ott lakott, történt, hogy Abimelek, a filiszteusok királya, kitekintett az ablakon, és meglátta Izsákot, amint feleségével, Rebekával nevetgélt, vagyis szerelmeskedett. Ekkor hivatta Abimelek Izsákot, és azt mondta. Mégiscsak a feleséged ő. Hogy mondhatod, hogy a húgod? Izsák ezt felelte neki. Mert azt gondoltam, hogy meg fogok halni miatta. Ekkor így szólt Abimelek. Miért tetted ezt velünk? Könnyen megeshetett volna, hogy valaki a nép közül a feleségeddel hál, és akkor bűnbe kevertél volna bennünket. Abimelek ezért ilyen parancsot adott az egész népnek. Aki ehhez az emberhez és feleségéhez nyúl, annak meg kell halnia. A király tehát védelem alá helyezte őket, mindenkinek megparancsolta, hogy egy újjal se érintsék Izsákot és feleségét. Ezek után Izsák vetett azon a földön, Isten pedig úgy megáldotta, hogy százszorosát aratta. Így gazdagodott ez az ember, folyton folyvást gazdagodott, míg végül is dúsgazdaggá vált. Volt júnyája, marhacsordája és nagy szolgahada, és ezért féltékenyek lettek rá a filiszteusok. Mindazokat a kutakat, amelyeket apjának Ábrahámnak az idejében apja szolgái ástak, betömték a filiszteusok, és teleszórták földdel. Abimelek ekkor így szólt Izsákhoz. Menj el tőlünk, mert sokkal hatalmasabb lettél, mint mi. Ugyanezt történt korábban Ábrahámmal is. Látták, hogy Isten mennyire megáldja, és látták Isten munkáját az életében, ezért félni kezdtek tőle. Most pedig ugyanazt teszi Abimelek Izsákkal, mint ami Ábrahámmal is történt. Abimelek látja, hogy Isten Izsákkal van, megáldja, és Izsák egyre gazdagabb, erre Abimelek megijed, és megkéri Izsákot, hogy távozzon a földjükről. El is ment onnan Izsák, és Gerár völgyében ütött tábort, és ott lakott. Majd ismét kiásta Izsák azokat a kutakat, amelyeket apjának, Ábrahámnak az idejében ástak, de Ábrahám halála után a filiszteusok betömték. És ugyanúgy nevezte el azokat, ahogyan apja nevezte el őket. Egyszer Izsák szolgái a völgyben ástak, és ott olyan kutat találtak, amelyben forrásvíz volt. A gerári pásztorok azonban pörlekedtek Izsák pásztoraival, és ezt mondták. Miénk ez a víz? Ezért nevezte el a kutat Észeknek, mert civakodtak vele. Azután más kutat ástak, de amiatt is pörlekedtek, ezért azt Szitnának nevezte el. Onnan is tovább vonult, és egy másik kutatásot, amely miatt már nem pörlekedtek, ezért azt Rehobótnak nevezte el, mert azt mondta. Most már tágas helyet szerzett nekünk az Úr, és szaporodhatunk ezen a földön. Onnan fölment Bersebába. Azon az éjszakán megjelent neki az Úr, és ezt mondta. Én vagyok atyádnak, Ábrahámnak istene. Ne félj, mert én veled vagyok, megáldalak téged, megsokasítom utódaidat szolgámért, Ábrahámért. Ne félj, mert én veled vagyok. Isten jelenlétének életünkben elégnek kellene lennie ahhoz, hogy minden félelmünket eloszlassa. Csak akkor kezd eluralkodni rajtunk a félelem, amikor megfeledkezünk arról, hogy Isten velünk van. Isten azonban azt mondja, hogy ne féljünk, mert ő velünk van. Hányszor igyekezett Isten így eloszlatni egy gyermeke félelmét? Ne félj, mert én veled vagyok. Ne csüggedj, mert én vagyok Istened. Megerősítelek, meg is segítelek, sőt, győztes jobbommal támogatlak. Ezért oltárt épített ott, és segítségül hívta az Úr nevét. Felvonta sátrát Izsák, szolgái meg kutatást akott. Majd elment hozzá Abimelek Gerárból barátjával Ahuzattal és hadsereg parancsnokával Pikollal. Izsák ezt mondta nekik. Miért jöttetek hozzám, hiszen ti gyűlöltök engem és elűztetek magatok közül? De azok ezt felelték. Meg kellett látnunk, hogy az Úr van veled. Ezért azt mondtuk. Legyen esküvel fogadott megállapodás köztünk és közted. Szövetséget akarunk kötni veled, hogy nem teszel rosszat velünk, ahogyan mi sem bántottunk téged, csak jót tettünk veled, és békével bocsátottunk el. Hiszen az Úr áldott embere vagy te. Akkor lakomát készített nekik, ettek és ittak. Amikor reggel fölkeltek, megesküdtek egymásnak, azután elbocsátotta őket Izsák, és békével mentek el tőle. Még aznap megérkeztek Izsák szolgái, és jelentették, hogy kutatástak, és ezt mondták. Vizet találtunk. És elnevezte azt Sibának, ezért Berseba annak a városnak a neve még ma is. Amikor Ézsau 40 éves volt, feleségül vette Juditot, a hettita Bérnek a lányát, és Boszmatot, a hettita Élon lányát. Ezek keserítették meg Izsák és Rebeka lelkét. Ézsau tehát 40 éves korában feleségül vett néhány hettita lányt, ezzel pedig összetörte Izsák és Rebeka szívét. Ézsau feleségei valószínűleg olyan erősen ragaszkodtak saját kultúrájukhoz és saját isteneikhez, hogy Izsáknak és Rebekának nagyon megszomorodott a szíve. Valószínűleg annyira mások voltak ezek a hettita lányok, hogy nem is tudtak igazán jól közösségbe lenni velük. Menyeik tehát elkeserítették Izsák és Rebeka szívét, ezért is bátorították Jákobot arra, hogy térjen vissza arra a földre, ahol Ábrahám rokonai éltek, és onnan válasszon magának feleséget.